hírekkel legközelebb délben jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Feltételes megállók, 10. rész. Az urgai fogoly. Krasznahorkai László utazása.
Kérdésre, hogy mivel is kezdődött történetem, már egy héttel hazatérésem után érdeklődőt s válaszolót, mint egy ugyanarra a lejtőre állítva így, azt feleltem valakinek, az úttal kezdődött, és azzal is fejeződött be. Ama a rendkívüli úttal, tettem hozzá, mely Urga és Pejcsink közt nagyjából egy nappallal, egy éjszakával és egy újabb nappallal volt mérhető. És ez a nagyjábóliság, ez a még csak nem is leplezett körülbelüliség, az adatok rám igazán nem jellemző nagyvonalú, azaz költői kezelése, egy szóval az tehát, hogy nemet mondva az egyenes válasz iránti szenvedélyem máskor szinte gyötrelmes kényszerére, az időtartam megjelölésével fejeztem ki egy távolságot, azonnal a kellős közepébe helyezett engem annak a rejtélyes, nehéz szomorúságnak, amelynek szelíd, de könyörtelen örvényéből nem szabadultam azóta sem. Akárhányszor próbáltam is, és mindig más irányból, hogy kijussak belőle végül. Ebbe a rendre elbizonytalanodó tudósításba, ebbe a gyakran zavarba fulladó tájékoztatóba, ebbe az alkonyati jelentésbe, hogy minek nevezzem, belekezdeni. A történetem összes részletének a tudatában voltam, és vagyok. Fogódzóiban megfogódzkodni, alapelemeit felidézni és kifejezni őket természetesen, valamint előre haladni közöttük, a kezdet kezdetétől képesnek éreztem, mint hogy ma is képesnek érzem magam. Azt viszont a szóba foglalásnak már az első kísérletétől fogva nem bírtam, amiként még most sem bírom megmondani, hogy az egész miről szól, és hogy miért, és kicsoda foszt meg a pillanattól, amelyben ráébredhetnék az itt következő különös esemény eligazító értelmére, arra, amit a történet maga mondani akar. A lényeget illetően vagyok tehát tanácstalan. A lényeget nem értem szégyenemre. És azt hiszem, őszintén bevallhatom, hogy a lényegből való ilyetén kiebrudalás igen fájdalmasan érint. Hiszen az ítélet azt a lényt sújtja így, aki mindeddig egyetlen pillanatra sem szűnt meg önmagát, a létezésben feltett eszmei mondani való remény nélküli kutatójának tekinteni. És akiben még csak föl sem merült ez idáig, hogy kissé régi módi megszállottból nem is csupán a lényegre törés semmire kellője, de egyszer még egyenesen a lényeg elcsapott lovagja lesz.
Fiatalok stúdiója.
Krasznahorkai László első kötete, a Sátántangó című regény jelentős eseménye irodalmi életünknek. Igazi nagyszabású koncepció, rendkívül pontos szerkesztés és cselekménybonyolítás, az alakok ritkán látott lélektani plaszticitása, nagy lélegzet, az epika vitális hömpölygése és az író egészen eredeti világlátása avatja eseményé. Régi prózai hagyomány születik újjá itt, amelyről sokáig talán joggal hitte irodalmi közvéleményünk egyik része, hogy végképp kiüresedett és nem folytatható. Ez pedig egy adott világnak működő természetként való ábrázolása és kibontása, olyan teljességérzés fölkeltése, amely szigorúan a realitás és az itt lét határain belül maradva, végül az emberi természet többnyire megoldhatatlan kérdéseivel szembesít. A történet középpontjában egy valószínűleg délkelet-magyarországi telep, település lakói állnak. A telepet évekkel ezelőtt ismeretlen indokkal homályosan érzékelhető hatóságok felszámolásra, halálra ítélték, mostanáig ott tengődő maradék lakosai csak vegetálnak. Többek között egy a hivatalából fölfüggesztett doktor, aki ablaka mögül naphosszat figyeli és regisztrálja a legapróbb észlelhető eseményeket is, sőt még az ebben a térben és időben megállíthatatlanul zuhogó őszi esővájt a földjáratok és sáralagutak változó térképét is.
Valóban nem is tett mást, csak azon őrködött, hogy emlékező képességét megóvja a körülötte pusztító enyészettől. Attól kezdve, hogy miután kimondták a telep felszámolását, ső úgy döntött, él a lehetőséggel is itt marad, míg megérkezik a fölfüggesztését feloldó határozat, felment a malomba a nagyobbik horgos lánnyal. Végignézte a lármás rakodást, a rikácsoló emberek lázas kapkodását, a szinte menekülő teherautókat a távolban, s úgy tűnt neki, a halálos ítélettől az egész telep megrodjant egy kissé. Attól a naptól kezdve érezte, túlságosan gyenge ő ahhoz, hogy egymaga feltartóztassa ezt a diadalmas romlást. Bárhogy kapálózik, ennek a mindent, házakat, falakat, fákat és földet, a magasból alámerülő madarat és surranó állatot, emberi testet, vágyat és reménykedést pusztító, lerontó erőnek nem tud ellenállni. Úgy sem lenne képes, hiába próbálnám megállítani ezt az emberi teremtés elleni gyalázatot támadást. Ezért már idejében belátta mindaz, amit tehet, hogy emlékezetével szegül szembe e bajós és alattomos bomlásnak, mert bízott abban, hogyha már mindaz, amit itt kőműves megépített, asztalos megfabrikált, asszony megvart, mindaz, amit itt férfiak és nők keservesen megteremtettek, kusza föld alatti járatokba futó, titokzatos rendeltetésű nedvekké lesz is, még mindig eleven marad az ő emlékezete, egészen addig, míg szervei föl nem mondják a megegyezést, amelyben üzleti kapcsolatuk nyugodott, míg csontját és húsát meg nem támadják a romlás halálos kesejűi. Eldöntötte, hogy mindent alaposan megfigyel, s folyamatosan dokumentál, arra törekedve, hogy egyetlen apróságot se bulasszon el, mert rádöbbent, hogy látszólag jelentéktelen dolgokat figyelmen kívül hagyni egyenlő a beismeréssel. Védtelenül állunk a szétesettség és a fölfogható rend közti híd hullámzó háncsaiba veszve. Bármely apróságot, amely megtörtént, legyen az akár dohánymorzsák által az asztalból kihasított terület, vadlibák érkezési iránya, vagy akár semmit mondónak tűnő emberi mozdulatok egymás utánja. Állandó figyelemmel kell követni és megragadni. Így reménykedhetünk csupán abban, hogy egy nap mi magunk is nem válunk-e bomló és örökösen épülő sátáni rend nyomtalan és elnémult fogjaivá. Nem elég azonban a puszta, lelkiismeretes emlékezet. Ez önmagában még tehetetlen, s nem volna képes megbirkózni a feladattal. Meg kell találnia azokat az eszközöket, jelek maradandó és értelmes együttesét, amelynek segítségével e folytonosan működő emlékezet hatóköre kitágítható és fenntartható az időben.
Ebbe a helyzetbe érkezik Irimiás és Petrina, két csavargó szélhámos, akiknek évekkel ezelőtt halálhírét költötték, haláluk titokzatosan összefüggni látszott a telep agóniájával. Így most megváltóként jelennek meg a telepi emberek képzeletében, a kitörés héroszaiként, akik ha képesek voltak feltámadásra, akkor ki is tudják vezetni majd a lakókat életük eső mosta kelepcéjéből, a szürke nyomor és a belső romlás, rothadás fogságából. Az első rész két párhuzamos mozgásban tartott cselekményszála, a telepiek készülődése az eljövetelre, illetve a szélhámosok, krampuszok közeledése, gyaloglása a telep felé.
Az Irodalmi Szerkesztőség Feltételes Megállók című sorozatában ma Krasznahorkai László Sátántangó című regényéről lesz szó. Az imént hallott bejátszások közül az első, az Urgai Fogoly rádióváltozatából volt egy rövid részlet, Máté Gábor előadásában 1992-ből. A második bejátszás egy 10 évvel ezelőtti felvétel. A Fiatalok stúdiójában Balassa Péter beszél a Sátántangóról, és Bárány Frigyes olvas fel részletet a műből. És most következzék a jelen, a beszélgetés résztvevői Dérci Péter, Kálmán C. György és Szirák Péter. A műsorvezető Mészáros Sándor.
1985-ben jelent meg Krasznahorkai László Sátántangó című regénye. Egy akkor még fiatal író első könyve, aki előtte szinte alig publikált a folyóiratokban. A könyv mostani fogalmak szerint nagy sikert aratott, jelentős kritikai, illetve olvasói siker volt ez. A mai beszélgető partnereimmel, Dérci Péterrel, Kálmán C. Györggyel és Szirák Péterről arról beszélgetnénk először, hogy milyen olvasói elvárásoknak felelt meg ez a könyv, és mi volt az az újdonság, amit Krasznahorkai hozott a magyar irodalomban.
Szirák Péter. Valóban első könyvesként meglepően jó megalkotottságú könyv volt, tehát a sikere nyilván ezzel is összefügg. A 90-es évek elején néhány írásból kikövetkeztethető, hogy mi is volt a könyvnek a sikere, miben állt a sikere, milyen tényezők segítették hozzá ehhez a sikerhez, és ugyanakkor mi volt az, ami mondjuk néhány évvel vagy egy évtizeddel a megjelenése után azt okozta, hogy bíráló, vagy legalábbis a sikerültségét némiképp kétségesé tevő írások is megszülettek róla. Na most a sikeréhez, ahogy mondtad, a 80-as évek közepi elvárásrendszer bizonyára hozzájárult. Különösképpen Radnóti Sándor akkori kritikájából érzékelhető, hogy valami olyan hiányt töltött be ez a könyv a 80-as évek közepén, ami az akkora már tulajdonképpen evidensé váló szövegszerű, a történetszerűséget háttérbe szorító és a jelentés intenciókat tekintve is összetettebb irodalmiság. Itt hát mindenek előtt például Eszterházi, Márton László, Nádas könyveire gondolok, hogy azzal szemben bizonyos értelemben a történetszerűséget és a akkori köszöntőírásokból érzékelhetően a tragikus látásmódot állította vissza, vagy erre tett ez a könyv kísérletet, vagy még pontosabban egy olyan könyv született meg, amelyik alkalmasnak látszott arra, hogy így olvassák.
Dérci Péter.
Én Szirák Péterrel ebben nagyjából egyet is értek, bár a történetszerűség az talán ennél bonyolultabb, de hát nyilván majd szószerről bővebben is. A tragikus látásmódalával viszont abszolút egyetértek, de talán nem visszaállításként értelmezném. Tehát 85-ben nem hiszem, hogy így nevezem szövegirodalom olyan uralkodó lett volna a magyar prózában, hogy egyfajta ilyen tragikus látásmódot, szemléletet vissza kellett volna állítani. Ez érvényes volt szerintem a korábbi évtizedekről még, csak éppenséggel ezt bizonyos formákban, bizonyos részletekben Krasznahorkai megújította. Na most, ha lehet ilyet mondani, hogy valamilyen olvasói élményről számolni, számoljak be, ami megint csak egyezik azzal, amit te itt a kritikai visszhangról mondtál, hogy 85-ben, amikor olvastam a könyvet, én bár nem írtam róla, de nagy olvasmány élményem volt. Most 10 évvel később közel nem okozott olyan örömöket a könyv, és hát
miért?
Tudom... Hát ennek sok oka van. Az egyik talán az, amit nagyon durván egyelőre csak úgy fogalmaznék meg, hogy egyszerűen túlírtnak gondolom a könyvet, tehát sokkal kevesebb van igazából a szövegben, mint ami ilyen mennyiségű ez a szöveg. És szerintem a szövegirodalom most sokkal inkább uralkodó ezzel a fajta irodalommal szemben, tehát ez lehet, hogy egyszerűen előítélet vagy valami rossz közelítés mód, tehát amiről gondolom szintén fogunk beszélni, ennek a szövegnek van két rétege, mármint a sátántangónak. Van mondjuk egy ilyen ontológiai jellegű rétege, és van egy, hogy így mondjam, egy szociológiai rétege. Na most ebben a műfajban az idők során, tehát 85-től számítva, én úgy gondolom, hogy nagyobbat, összefogottabbat, koncentráltabbat alkotott például Tar Sándor a Mi utcánk című regényében, vagy hát esetleg lehetne más könyveit is említeni. Tehát itt valahogy a sátántangóban még ez a szociológikum és ontológikum alkalmanként elválik, úgy gondolom, egymástól.
Kemász egy győd?
Én nem hiszem, hogy bármi újat tudnék hozzátenni a fogadatáshoz, én csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy két hagyományról van szó, erről már Szilárd Péter beszélt, és valószínűleg tényleg a két hagyomány közül a nem, amit Samáson úgy neveztünk, hogy a szövegirodalom hagyománya, tehát nem annak a áramába illeszkedik Krasznahorka, vagy nem abba illeszkedett akkor, úgy tűnt, hanem egy másik szintén megszakított, vagy nem létező, vagy felelevenítendő hagyományba illeszkedett, ami hát nagyon kellemetlen szó, de azt kell mondani, hogy valahol a realista regénynél indul, valami módon ezt folytatta, és most itt ismét Tar Sándorhoz kapcsolódnék, akit Bérci Péter említett, ez a Tar Sándor féle von, ami ma már nagyon erőteljes, vagy legalábbis ahogyan Tar Sándor ezt műveli, rendkívül erőteljes és friss és új prózát hozott, ennek valahogy az első átütő és esztétikailag is valahogy újdonságot jelentő megjelenésének tűnt akkoriban a krasznahorkai. Hogy aztán ez már ahogy változott és az megítélés hogyan módosult, ez más kérdés. Ez biztos, hogy ez a hagyomány az, amelyik egy megszakított, vagy tudj Isten, hogy mikor létező hagyomány volt, mindesetre egy vágyott hagyomány volt, ebbe lépett bele krasznahorkai ezzel a művével, és ezért vált nagyon fontossá.
Egy valamit még a saját szavaimhoz is, és Kálmán C. Gyuri szavaihoz is hadd tegyek hozzá, ez talán durva lesz, majd akkor cáfoljatok rám, hanem így gondoljátok, hogy van talán még egy nagyon vékony harmadik rétege is ennek a szövegnek, ami politikum. Bizony itt azért ezt a könyvet úgy is olvastuk, talán lehet így mondani 85-ben, hogy hát ez a létező szocializmusnak a szétrohadásáról van szó, ugye ez az esőverte rohadt ország, ahol az Ezüst Kossuthot szívják, és a többi, és a többi. Tehát én úgy gondolom, és van egyébként más szöveg, tehát kimutatható szövegesen is utalásokban ez a politikum, tehát úgy gondolom, hogy talán ez is vitte egy kicsikét fölfelé a regényt, de mondom, ez úgy gondolom a másik két vonulathoz képest ez egy szűk kis réteg.
Ezt akartam érinteni, hiszen már mind a hárman említettétek ezt az újraolvasásnak a különbözőség tapasztalatát, tehát azt hiszem, hogy semmiféle szégyelni való nincs abban, hogy a 80-as évek közepén olvasva másképpen hangzott ennek a szövegnek a politikai kontextusa. Ma ez miképpen olvasható?
Amit Bérci Péter mondott, a politikai kontextus, ami felerősített bizonyos tényezőket a műben, vagy legalábbis bizonyos hatásokat felerősített, és ami miután szertefoszlott, vagy átalakult, megváltoztatta a mű olvashatóságát, vagy olvasásmódját. Azt hiszem, hogy leginkább azért vált a sátántangó esendővé, noha itt most kevésbé beszélünk a műnek az erényeiről, úgy látszik, hogy inkább a hibái kerültek az előtérbe, de talán az biztos, hogy e tekintetben esendővé tette a művet, az, hogy túlságosan is összekapcsolja a mű a szegénységnek a a tapasztalatát, tehát mondjuk mint élettapasztalatot, vagy akár mint metafizikai adottságot, túlságosan is összeköti az emancipáció nagy elbeszélésének a szertefoszlásával, tehát azzal, hogy a szegénység földi keretek között megszüntethető, és még ráadásul egy eszkatológikus szókincsel is összekapcsolja, emiatt nem csak, hogy megemeli a szegénységnek a szociológiai tapasztalatát, hanem az érem másik oldala az, hogy ugyanakkor ezt a tapasztalatot túlságosan is összekapcsolja a megváltoztathatatlanságnak az élményével. Na most itt nem csak Tar Sándornak az irodalomban való jelenléte, az irodalmi kommunikációra való hatása fontos szerintem e tekintetben. Van egy olyan réteg, amit hogyha a sátántangot Tar Sándor felől olvassuk, akkor látszik az esendősége. Van egy másik rétege, amit, hogyha a Bodor Ádám Szinisztra körzete felől olvasunk, akkor válik igazán esendővé, és ez éppen ezeknek a nagyobb távlatoknak a túlságosan is, egyfelől túlságosan konkretizált volta, másfelől pedig túlságos összekapcsolása az emancipáció, tehát mondjuk így a kommunizmus üttanával vagy ígéreteivel.
Konkrétabban a regény kapcsán szeretném kérdezni, melyik, milyen részek azok, amelyek a mai olvasatban kevésbé tűnnek frissnek vagy jelentősnek, melyek azok a fejezetek vagy részek, nem akarok semmit intencionálni a kérdésben, de nyilvánvaló, hogy nem az egész regénynek, legalábbis számomra nyilvánvaló, hogy nem az egész regénynek egy olyan fajta átértékelés, hanem bizonyos részeknek a meggyöngülése, esztétikai olvasatban a meggyöngülése tapasztalható.
Hát számomra most az új olvasás alkalmával az Irémiás és Petrina, valamint a hatalom kapcsolatát ábrázoló részek voltak ilyenek, amelyek már akkor is persze nagyon komikusak voltak, de akkor ezek rendkívül hatásosak voltak, szóval egy felszabadító nevetést válthattak ki. Mára megkoptak ezek a dolgok, de én azt hiszem, hogy visszatérve egy pillanatra az akkori olvasáshoz, ez a rettenetesen sötét világkép, ami ebből kibontakozik, azért már akkor is furcsa volt. Szóval ez valami olyan szörnyűség és olyan sötétség, ami már-már komikus. Tehát én nem akarom úgy beállítani, mint hogyha már akkor tudtam volna, hogy ezt másképp kell olvasni, de az tény, hogy ez a rettenetes komor kép, ez valami olyan szinte már-már eltúlzott színekben áll előttünk, hogy ez nem is vehető igazán komolyan. Tehát ez a folyamatos esőzés például, ebben már van valami olyan fajta ismétlődés, ami a komikum határát súrolja. És nem gondolom ezt, hogy ez hiba, hanem ebben valószínűleg van némi szándékosság, vagy én legalábbis úgy olvastam annak idején, hogy ez éppen ezekkel az eszközökkel a komikum felé hajlik. Most visszatérve ahhoz, hogy mi vált ma avittá. Hát azt gondolom, hogy ezek, ha olvashatok úgy, éppen ezek az elemek, amik már akkor is ilyen túlzottan sötétek voltak, mint amik hát kicsit megkaptak. De mondom, ez a hatalommal való viszony, ez feltétlenül ilyen. Ez kicsit már akkor is leegyszerűsítettnek tűnt.
Mert hogy túlságosan is kiszolgáltatja magát a szöveg az akkori politikai beszédrend szerkezetének. Ugye mondjuk a 47. oldalon azt lehet olvasni, én azt akarom, hogy értsük egymást, jegyezzék meg, hogy itt most béke van, az emberek elégedettek, és ennek így kell lennie. De ha olvasnának újságot, tudnák, hogy odakint válságos a helyzet, és mi nem engedjük, hogy ez a válság begyűrőzön és szétrombolja a vívmányainkat. De ez nagy felelősség, értik, nagy felelősség. De például ez a passzus, amit most itt találomra idéztem, világosan mutatja, hogy bizonyos értelemben parodizálni akar egy politikai beszédformát, amit más művek természetesen szintén parodizáltak, itt elég, hogy a termelési regényre utalnom, csak hogy ott a jelentés intenciók azok nem egyfajta viszonyt jelöltek ki a parodizált szövegvilághoz. A sátántangó az nagyon is súlykolja, hogy ez a dolog, tehát így az egyén és a hatalom viszonya, vagy egy kis közösség és a hatalom viszonya, az egyféleképpen értelmezhető. Tehát amikor az előbb Bodorra utaltam, akkor például ebben látom az alapvető különbséget, hogy az egy kicsit talán problematikusnak látszik a sátántangóban, hogy a hatalom és az egyén viszonyát, vagy a hatalom és a közösség viszonyát az én ízlésem vagy meglátásaim szerint túlságosan egysíkúan látja, pontosabban átláthatónak látja. Ezzel szemben ugye hát általában a világtapasztalat inkább az ellenkező irányba hat, noha ez persze nem egészen belső szempont. Ugyanez vonatkozik Irémiás nagy beszédére, ami a prédikációt, valamilyen evilági profán prédikációt és a politikai szónoklatot keveri egybe, valóban komikus effektusokra hagyatkozva.
A Szirák Péter idézethez, ha jól tudom, akkor az előről a második fejezet, most én a hátulról a második fejezetből szeretnék idézni, illetve nem is idézni, csak felidézni ezt a fejezetet, amikor átírják Petronell és Irémiás jelentését. Ez nagyon mulatságos valóban, de azért itt is arról van szó, hogy a két nyelvet nagyon nyíltan szembeállítja egymással, tehát a kétféle nyelvhasználatot, a hatalom nyelvhasználatot, amelyik a hatalom számára könnyűvé teszi a kommunikációt, és azt a nyelvhasználatot, amely a hatalom számára kicsit veszélyes és gyanús, ami éppen az ő emberéknek a nyelvhasználata. Na most erre egy fejezetet szánni, ez nekem soknak tűnik, ahhoz képest, és most már hagyjuk abba egy kicsit a regény szidalmazását, ahhoz képest, hogy a regényben éppen az a fantasztikus, hogy a nyelveket hogyan keveri, tehát az, hogy a szólamok állandóan egymásba fonódnak, és a beszédek, nyelvek valami hihetetlen folyondárként egymásra tekerednek, ehhez képest ez a merev szétválasztása ebben a fejezetben a nyelveknek, ez kevésbé sikerült. De mondom, hogy és itt ismét kénytelenek vagyunk Tarsándorra hivatkozni, ez a végtelenül hosszú, tulajdonképpen elbeszélő nélküli, ilyen indázó mondatokban való beszéd, ahol felbukkannak mások beszédei, nem is mindig tudjuk pontosan, hogy kinek a beszéde, szólamok szólalnak meg, ez nagyon jellemző a Sátántangóra, és ez például egy olyan újítása volt, ami feltétlenül megérdemelte a sikert.
Kámasz egy György azt javasolt, hogy hagyjuk tovább a regény szidalmazását. Még egyetlen ponton, legalábbis a kritikai részéhez szeretnék kötődni egy kérdésemmel. Más vonatkozásban, amit már Szirák Péter említett a Irmiás beszéde kapcsán. Tudnélik arra, hogy az első résznek valóban azt gondolom egyik nagy bravúrja az a nagy epikusokat idéző várakozáskeltés, hogy miképpen érkeznek meg ezek a megváltók, és ezt valóban mesterien tudja az olvasóval fölkelteni ezt a várakozást, és addig a regénynek a kompozíciója is igen jeles, és ezt minden kritika igen elismerően említette. Valóban azt gondolom, hogy különösen első könyves, bár ennek nem sok értelme van ennek a szónak, de mindenképpen egy fiatal írótól szokatlan mesterségbeli felkészültsége és nagy kompozíciós fegyelemmel alkotta meg. Számomra akkor is problematikusnak tűnt, ha nem írtam róla, ez először ott akadta meg az Irémiás beszédénél, hogy ott valamiféleképpen lelepleződik számomra. Tehát addig az a fajta játéka a szövegnek, az, ha idézőjebb ezt a játékszót, amelyben a szereplők horizontjából láttam, hogy ki fog jönni, és akkor megérkezik ez a piti csirkefogó, aki elmondja ezt a beszédét, amely egyszerre egy ilyen a közösség bűntudatára appelláló beszéd, és akkor hirtelen átlátok rajta. Aztán az egész regény folytatódik, ez valahogy nem jött össze. Vagy nagyszabásúbbat vártam volna, vagy valamiféle megoldatlanságot érzékeltem a szövegben. Nem tudom, hogy ezt hogyan látjátok.
Most én még egy részben visszakanyarodnék az előzőekhez is. Nekem két érzetem van a szöveggel kapcsolatosan. Ugye egy Kafka idézettel kezdődik az egész regény, és gondoljunk bele abba, hogy Kálmán Gyuri, Szirák Péter is beszélt a szöveg komikusságáról, bár abban a tekintetben, hogy itt egy elavult szöveg használatról, illetve ellenpontozásról van szó, ugye hatalom és kiszolgáltatottság ellentételezése. De nekem eszembe jutott az, hogy ugye Kafka az írásainak egy részét nagyon humoros, vidám írásnak szánta, és ugye vannak följegyzések arról, hogy a hallgatóság csapkodta a röhögéstől a térdét. Na most ezeknek a szövegeknek egyikét sem olvassuk komikus, humoros írásnak. Na most nekem, ami érdekes volt számomra, hogy
most éppen egy ilyen... A szerző maga is önértelmezésében ezt állítja, hogy ez egy humoros könyv.
Igen, és a fülszövege is így ajánlja az olvasónak. Most miután, hogy úgy mondjam, a politikai része nekem lekopott, megpróbáltam ilyen szempontból nézni, van benne komikum, egy kicsikét a nyögős, nyögvenyelős komikum, de mégis van benne. Ez az egyik része. A másik része pedig a megint csak az ellentételezésre, hogy ez a könyv valaminek a határán áll, és ennek először illusztrált lássaképpen fölolvasnék néhány mondatot a könyvből. Szóval lehet, hogy történt valami, de hogy pontosan mi is ez a történet, az vélte közös erőfeszítéssel fejthető csak meg úgy, hogy újabb és újabb változatokat hallgat meg az ember, hogy aztán ne is legyen tovább más dolga, mint várni. Várni, hogy az igazság egyik pillanatról a másikra egyszer csak előtűnjön, és nem folytatom tovább. Talán az idézetből is kitetszik, hogy van itt egy ellentmondás, egy valami ambivalencia van, ugye, hogy különböző változatokat. A könyv, különösen az első része ezt valósítja meg, ugye? Ugyanannak a napnak ugyanazokat az óráit, részleteit elevenítik meg az egyes fejezetek különböző nézőpontokból elmesélve. Ugyanakkor a mondatban ugye az van, hogy az igazság aztán csak egyszer csak előkerül, egyik pillanatról a másikra. Na most a változatokban úgy gondolom, hogy a könyv előre lép a saját hagyományaihoz képest, amikor azt állítja, és végül szövegesen struktúrájában is azt állítja, hiszen egyszer csak a könyv végén strukturálisan elkezdődik magának az igazságnak a megírása, ugye, amikor visszafordul az első fejezet első részéhez, akkor pedig azt mondja, hogy van egyetlen igazság, és ez előbb-utóbb elő fog bukkanni.
Ha megnézzük azt, hogy milyen a műnek a horizontja, tehát milyen magának a műnek a tudása a dolgokról, akkor ez egyértelműsíthetőbbé válik ez a helyzet. Arra gondolok, hogy noha itt a változatoknak a megmutatása, tehát egy ugyanazon időpontnak más, legalábbis elvileg más nézőpontból való megmutatása, az valóban formaelve az első szakasznak, sőt a második részben is vannak ilyen események, de az is látnivaló, hogy a narrátor az csak helyenként helyezkedik bele a szemlélődőnek a tudatába, de igazából, nyelvileg ugye semmiképpen nem, de igazából nem veszi át annak a nézőpontját, tehát van egy állandó fölérendelt tudás, ami a világról, a figurákról, mindenről egészen bizonyosat tud. És éppen emiatt a komikum, az, amiről itt ugye joggal beszéltünk, ennek a komikumnak a szerkezete nem az iróniára emlékeztet, tehát nem olyan típusú, ami a dolgoknak a megfordíthatóságát láttatná be, vagy azt, hogy lehetséges máshogyan is látni a dolgokat, hanem merőben nevetségessé akarja tenni mind a figuráknak a vágyakozásait, ugye még hát néhol helyen ugye nyelvileg is furán jelentkezik ez, tehát nyelvi humor is következik belőle, a figuráknak, a hatalomnak az elképzeléseit, és végül minden olyan erőfeszítést, ami a földi életet, vagy ennek a telepnek az életét megváltoztatni akarná. Ez egy olyan negatív bizonyosságnak a tapasztalatát akarja az olvasó elé tárni, ami végig uralkodik a műben, és amit igazából semmilyen más tényező nem von kétségbe. Ez ugye összefügg ez a dolog azzal is, hogy nyelvileg lényegében egységes megformáltságú könyvről van szó, ha lehet mondani, ugye végig emelt tónusú, és a nyelvi humor is inkább ettől a tónustól való különbözésben, vagy bizonyos idétlenül használt szavaknak a választásában mutatkozik meg. Tehát nem abban, hogy itt különböző nyelvi világok lennének, és ezek egymással, mint másfajta nyelvi és világtapasztalások egymással párbeszédben állnának. Tehát ez a fölérendeltség, ez általában jellemző Krasznahorkainak az első két regényére, tehát a Sátántangóra épp úgy, ahogyan az Ellenállás melankóliájára.
Ez be annyit hadd tegyek még hozzá, bár tényleg most már lassanként úgy néz ki, mint hogy sárba akarnánk taposni, abba az esővertes árba, amiről a könyv is szól, ezt a regényt, holott nyilván nem erről van szó. De azt azért hadd tegyem hozzá Szirák Péter szavaihoz kapcsolódva, hogy van még a szövegnek egy ilyen, és ez az orvosnak a figurájában ragadható meg, egy ilyen morális pressziója is. Tehát az, hogy az igazságnak a lejegyzése. Amikor Kálmán C. Gyuri arról beszélt, hogy a realista hagyományokhoz is kapcsolódik, ugyanakkor ugye ezen keresztül ehhez a morális magyar irodalom történeti hagyományhoz is kapcsolódik a szöveg, méghozzá nagyon erőteljesen, hogyha belegondolunk, hogy hogyan fejeződik be a könyv, tehát ugye bezárkózni, az a morális feladatunk, bezárkózni, megfigyelni és leírni.
Igen, én ezt magamban úgy kereszteltem el, hogy ez egy heroikus könyv. Tehát éppen ennek a kitartott pozíciónak egy ilyen nagyon végletes
hangja. Heroikus és tragikus.
És hogy valójában lehetséges, hogy a berzenkedésünk, vagy a mostani olvasatunkban ez a fajta tartózkodásunk, vagy hogy másképpen olvasunk, talán ennek a pozíciónak az elvesztéséből adódik, mint egy mi nem vagyunk birtokában annak a pozíciónak, amit a 80-as években így úgy jóval inkább olvastuk. Ennek a heroizmusa legalábbis személy szerint nekem jóval inkább tetszett. Tehát valamilyen módon ezt az ember kevésbé vette észre azt, amiről Szirák Péter itt a narrációnak a különbözőségéről vagy összenemiléséről beszél.
Most egészen furcsa módon, pontosan az ellenkezőképpen merült fel annak idején ez a probléma. Radnóti Sándor azt írta a könyvről, hogy itt nincs egyetlen külső írói szem, hanem ugye, állandóan változik a nézőpont, és így tovább. Most erre válaszolt Spirú György, és azt mondta, hogy már pedig csak, ez csak látszólagos, valójában csak külső írói szem van a könyvben, és éppen ezért nem tetszik Spirónak a könyv, vagy éppen ezért vannak erős fenntartásai, azt mondja, hogy ez a külső írói szem, vagy külső írói kéz bármit megcsinálhat, játszhat, és éppen ezért az egész mű számára egy kicsit a játék szintjén maradt.
A könyv egészen utal egy külső nézőpontra, illetve egy olyan kitörési pontra, vagy a földi viszonylatok meghaladására vonatkozó helyre, az ugye az Estike története mutatja, ugye, ahol amit a figurák nem érthetnek meg, mert az csak egy angyali távlatból látszik. Tehát nagyon is, hogy egy külső vonatkoztatási pont van a műben, ez a bizonyos angyali távlat, tehát valamilyen módon a telepvilágán, vagy a földi világon túlra helyezi azt a pontot, ahonnan belátható ennek a világnak a rendje. Ez egyébként némiképp még az iskola határára is emlékeztet. Egyáltalán az a mentális ajánlat, hogy vegyük tudomásul, hogy nincsen olyan pont, ahonnan beláthatóvá válna ez a földi káosz vagy rendetlenség. Ugyanakkor a sátántangó nem tartalmaz olyan biztosítékokat, hogy ez valóban esztétikai tapasztalattá váljon. Tudnélik, hát ugye magának a fölé rendelt elbeszélői tudásnak a szilárdsága is ilyen, ami ugye ezt kizárja, ezt az értelmezést, vagy az, hogy ugye általában némi gúnnyal kezeli a figurák aspirációit, kivéve az Estikéjét. Tehát ugye kivéve ezt az egyetlen egyet, tehát másfelől ez nem erősödik meg ez a tapasztalat, és hát ugye a doktornak ez az immanens létbezártsága, az aspirációinak a tökéletes megsemmisülése, és hát ilyen módon ugye teremtőíróvá való válása is inkább ezt az értelmezést erősíti föl.
Akit szintén nem illet gúnyal, de strukturálisan is ugyanez mondható el, hiszen a könyvnek a szándékai szerint, ugye, és a tartalomjegyzéke szerint, és ugye a táncrend szerint, ez egy kör alak. A struktúra egy kör, amit ugyanakkor kinyit a doktor, amikor elkezdi a doktor írni a tényleges regényt, tehát kinyitotta. Én számomra ez is azt bizonyítja, amit te az előbb mondtál, hogy valóban egy felső-külső nézőpontról van szó.
A regény kapcsán már előkerült, hogy a műben egyfajta ilyen szociológiai várakozás, vagy egy hosszú ideig folytatatlannak hit plebejus tradíciónak, vagy a szegénység mélyvilágának a megmutathatósága, ábrázolhatósága válik kétségessé a 60-as, 70-es évek magyar epikájában, és Krasznahorkai regényében, minthogyha ezt a mélyvilágot másképpen ábrázolná. Most ez az újraolvasás mennyiben győz meg benneteket, vagy mennyiben elégíti ki ezeket a várakozásokat? Tehát itt valójában mi a viszonya Krasznahorkainak a szegénység világához?
Én nem tudom, hogy pontos ez, hogy szegénységről beszélünk a könyvnek a kapcsán, mert ugyan valóban itt szegény emberek vannak, de ahogy az előbb beszéltünk, az egy estikét meg talán a doktor figuráját kivéve itt mindenki mocskos, tehát és nem a szegénység a jellemző rá, mert egyébként mindenki szegény, mindenki lent van a sárban, de igazság szerint valahogy nekem végig a mostani olvasat Tomnál az érződött bennem, hogy ez az aljasság, a mocskosság az, ami inkább előjön, vagy amit inkább előhív a szöveg, és nem a szegénység és a kiszolgáltatottság. Tehát volt bennem egy olyan feszengő érzés az újraolvasásnál, hogy mintha valami nem stimmelne ebben az ügyben. Hogy
én a szegénységet akkor lehetséges, hogy pontatlanul használom, akkor talán azt az ajánlatot mondanám annak a szónak is, ami a regényben viszont nagyon erőteljesen benne van, hiszen megnézem a műnek a történelem képét, a világnak az alkotóságát, tehát akik elszenvedik a világot. Tehát abban az értelemben használtam a szegényt.
Hát abban az értelemben mondjuk a Dosztojevszki értelemben lehet
sok
használni.
Sok köze is van nyilván.
És nyilván sok köze is van, tehát ebben az értelemben mindenképpen lehet a, nem tudom én, a megszomorítottak és megalázottak értelemben. szemében használni a szegénység más fogalmát.
A várakozás nem pont ennek a szociológikus ábrázolásnak szólt, szerintem ez egy eleme volt a, majd az akkori 85-ös várakozásoknak, hanem hogy elmondható történetük van-e ezeknek az embereknek, akik szociológiailag egyébként leíratlanok, és a, vagy legalábbis a leírások hagyománya megszakadt. Tehát itt nem csak arra van szó, hogy szociológiailag mennyire pontos, és hogy mennyiben használható, mint egy szociográfiaként, mert ez egy másik kérdés. Inkább arról van szó, hogy ez összekapcsolódik a történetvágyával, és összekapcsolódik ugyanakkor szerintem valamelyest a valami mitológikusságnak, fantasztikumnak a vágyával. Tulajdonképpen nem véletlen, hogy ebben az időben volt a dél-amerikai irodalomnak nagy divatja, vagy, tehát amíg még máig is tart Magyarországon, ahol végül is a Márquez-féle regény ezt valamelyest, illetve nyilván egész másképp, de valamelyest beteljesítette efféle várakozásokat. Tehát azt mondom, hogy nem éppen a szociológiát kell rajta számon kérnünk, bár nyilván azt is lehet, vagy megnéznünk, hogy hogyan működik benne, hanem mindezt együtt. Tehát ez egy komplexebb várakozás volt, mint pusztán a szociológiai.
Mondjuk a szegénység, vagy a történelmi elszenvedőinek a szempontját érvényesítve, talán érdemes abba belegondolni, hogy van-e valami rokonság a Sátántangó és Konrádnak a látogatója között, abban a tekintetben, hogy a műnek milyen tudása van a szegényekről, és azt milyen nézőpontból mondja el. Ugye ez világos a különbség, ugye Tal Sándornál egy bizonyos távolságtartó nézőpontból, de ugyanakkor ezeknek az embereknek a nyelvi világát megidézve jelenik meg a szegénység, és ez talán az irodalmi szolidaritásnak az egyik formája. Itt a Konrádnál sem, és itt sem ez történik, hanem egy értelmiségi dilemmának a problematikája jelenik meg, tehát nem a saját törvényei szerint vizsgálja meg mondjuk ezt a szocietást, amit itt felidéz, hanem mintegy fölébe kerekedve valóban ebben hajlok Kálmán Czégy véleményre, tehát valamelyes laboratóriumként mutatva meg azt, kísérli meg ezt a mondjuk történetfilozófiai dilemmát valamilyen módon megoldani, és két ponton, ugye Estike és a doktor esetében valamilyen mentális ajánlatot tesz is arra nézve a mű, hogy mi a teendő. Egyébként roppant érdekes, a korabeli értelmezők azok, ha jól emlékszem, Balassa Péter úgy értette a szegénységet, hogy nyelvi értelemben is, tehát, hogy mintegy a kifejezéstől megfosztottak helyet beszél itt valaki, és bizonyos nézőpontból nyilván lehet így is érteni azt, amit én mondjuk egy nyelvi fölérendeltségnek látok. Egyébként ez a nyelvi fölérendeltség akár a hierarchiában is megmutatkozik, ez egy hierarchikus világszerkezet, ami itt van, nyelvileg ilyen értelemben tagolt, ahol a nietzschei vezér és nyáj képzete folyton visszatér, mint ahogy egyébként egy másik nietzschei képzet is, az örök visszatérésnek az elve, és a körkörösség, vagy legalábbis az evilági körkörösségnek a fogalma. A másik, ami roppant érdekes, az a múlt századi oroszokhoz való kapcsolódás, illetve hát főként Dosztojevszkijhez, illetve Márquezhez, csak hogy ott megvalósul valami fajta polifónia. Itt viszont inkább a világtapasztalásnak az egyneműsítése történik. Tehát ilyen értelemben nagyszabású mű a Sátántangó, de ugyanebben rejlik az esendősége is. Tehát inkább olyan olvasatok erősítik meg, akik úgy olvassák, hogy szükségük van ezekre a megerősítő tapasztalatokra, amikor inkább a nyitott műveket kedvelik, tehát azok a korszakok, és ez egy jövendő mondásnak is lehet tekinteni, tehát azok a korszakok, amelyek inkább a nyitottságot, a több értelmiséget kedvelik, azok soha nem fogják szeretni a Sátántangót.
Itt még nyilván egészen nem tartunk, hanem és nem is szeretnék semmiféle ilyen végösszegzét mondani, de mindenképpen arról faggatnánk tovább, hogy akkor a mai olvasatban melyek azok az erényei valóban a műnek, amelyek úgy tűnnek, hogy tartósabbnak bizonyulnak, mert eddig többé-kevésbé a problémái felől közelítettünk, és nem is valamiféle kiegyenlítő értékszemlélet jegyében, hanem kérdezem, és nem állítok semmit ezzel kapcsolatban, hogy milyen erények mutatkoznak, amelyek esetleg az akkori olvasásra szemben felelősödtek volna. Vagy egyértelműen az a tapasztalat, hogy a 85-ös befogadásnál azt tapasztalt az ember, hogy egy jelentős műnek értékelt, és sőt, ugye a remek mű kifejezés is többször elhangzik a kritikákban, és a mai olvasat ebben nem erősít meg.
Hát én szerintem tulajdonképpen végig erről beszéltünk, független attól, hogy a hibákról beszéltünk, de ezek a hibák úgy gondolom, hogy a 10 év távlatában jelentkeznek. Tehát az erényei, hát ez egy paradoxon, de az erényei lényegében ugyanazok, mint a hibái, tehát amiben tovább lépett, vagy megpróbálta megújítani a realista hagyományt, vagy ezt azt a fajta realista struktúrát megújítani, vagy egyébként én nem lennék olyan szigorú a nézőpont kérdésben, hiszen ezek a időnként rettentő, barokkos indázású mondatai Krasznahorkainak azért azok sokszor valóban több nézőpontú lehetőségeket hordoznak magukban. Mondanám azt is, hogy van egy erőteljes belehelyezkedő nézőpont is, tehát a függőbeszédnek az alkalmazásával ez megerősödik. Tehát én summa-summarum azt tudom mondani még egyszer, hogy az erényei egyben a hibá is, tehát sok mindent megújított, az egy más kérdés, hogy ezek ilyen ambivalens módon jelentkeznek a szövegben, és 85-ben kevésbé voltak ezek evidensek számunkra, 10 évvel később pedig fölerősödtek ezek a hibák, és már nem tekintünk arra a történeti értékre, természetesen tekintünk, csak éppen nem olyan súllyal, ami 85-ben jelentkezett a szövegben.
Aztán van egy csomó olyan dolog, amit már akkor észrevettünk, vagy is észrevett a kritika, és ami ma is érték. Most egészen felszínes dolgokat tudnék mondani, például az, hogy egy igazi történetről van szó végül is, egy abszolút vérbeli, és ha úgy tetszik, surrealista, persze nem az, de mondjuk surrealista történetről van szó, amelyet úgy tud megírni, hogy rendkívül szellemesen, kifinomultan tudja megszerkeszteni az egészet, hogy valóban körbeérjen. Tehát, hogy magyarul, hogy egy egészen más hagyományt, tehát ezt a két hagyományt, az, hogy valami, a szöveg nagyon meg van csinálva, hogy nagyon ki van találva, hogy lehet spekulálni rajta, és ki is van spekulálva, hogy ezt valósítja meg egy olyan anyagon, amelyik elvileg egy másik hagyományhoz tartozna, egy klasszikus történetről van szó. Tehát, hogy ezt a kettőt mennyire összetudja hozni, ez például már akkor erénye volt.
Még valamit megemlítenék, és most éppen Kálmán Gyurihoz kapcsolódva a történettel, hogy azt érdemes lenne megvizsgálni, gondolom, mert itt most nemigen van már módunk, de hogy nem előfutár-e valamilyen módon, igaz, hogy más típusban, más hagyományban, de gondoljunk bele, hogy a 90-es évek arról szólnak, különösen az úgynevezett fiatalabb irodalomban, fiatalabb prózában, hogy a történetnek valamilyen módon való visszacsempészése a szövegbe, tehát a Darvasitól kezdve Térei Jánoson is át nagyon sokakat lehetne itt megemlíteni, akik mind valamilyen módon a történet körül forgolódnak, hogyan lehet visszahozni, miközben hát mindenki tisztában van vele, hogy nem lehet már a hagyományos módon történeten mondani, és 85-ben Krasznahorka ezt már pontosan tudta, az egész szöveg többek között, hogyha nagyon általános szinten vizsgáljuk, akkor arról szól, hogy nem lehet történetet mondani, és mégis történetet mond.
De éppen én a fordítottját gondolom, és lehetséges, hogy ebben nagyon nem értünk egyet, hogy a 80-as évek közepének irodalmisága valóban egy ilyenfajta kezdet lehetőséget mutatta. A 80-as évek végén, 90-es éveknek az irodalmában egyáltalán nem tüntetik Krasznahorkait, mint lehetséges hagyományt, vagy tehát legalábbis úgy látom, hogy az új próza bizonyos formális politikai problémákon túl nem Hajnóci vagy Krasznahorkait tartja fontosnak, és ezt akarom másodjára mondani, hogy Hajnócihoz köthető igazából Krasznahorkai, akiknek szintén a mai olvasata bizonyos értelemben meggyöngíti.
Hát természetesen, mert nem ez az újabb, tehát a 90-es években születő újabb próza, hogy így mondjam, vagy fiatalabb próza, az nem erre a realista, és különösen nem erre a morális hagyományra appellál, ugye, amire Hajnóci és Krasznahorkai nagyon erőteljesen appellálnak, de ettől még a történetnek a problematikusságának az előre való látása, tehát valamilyen módon én nekem legalábbis fölidéződött bennem ez, hogy lehet itt valamiféle kapcsolódás nagyon általános szinten.
Azt hiszem, hogy máshonnan indulnak, és valahol hasonló helyre lyukadnak ki. Nyilván egészen máshonnan indulnak.
Igen, hát ugye a krasznahorkai pályán is mondjuk a a hagyományos értelemben vett regényépítkezés vagy történetmondásnak valami fajta fellazulásáról, vagy egészen más fikcióépítő technikáknak a megjelenéséről van szó. Tehát én itt fontosnak tartom külön választani azt, hogy egyrészt ugye a sátántangó az közvetít valamilyen világtapasztalást, és jellemzi bizonyos regénytechnikai megoldás, aminek egyáltalán, hogy felvetik azokat a dilemmákat, amiket itt beszéltünk, az már azt jelenti, hogy végső soron egy impozáns építményről van itt szó, amit hát újabb olvasatok esetleg problematikusnak tarthatnak, de egyáltalán azért tarthatnak problematikusnak, mert rendkívül nehéz feladattal birkózik Krasznahorkai ebben a könyvben, mert valóban ugye arról nem beszéltünk, hogy mondjuk a jelképiesítés vagy a különböző szimbolizációs eljárások azok rendkívül gazdagon jelennek meg a műben, tehát a dolognak erről az oldaláról nem beszéltünk. Amit például az újabb elemzések feltárnak, egy egészen friss tanulmányban például ugye éppen arról értekezik a tanulmányíró, hogy egy furcsa határhelyzetben lévő mű van, amelyik egyszerre élvezi és ugyanakkor tagadja azt a fajta világképet vagy világtapasztalást, aminek a jegyében létrejött. Tehát mindenképpen tanulságos könyvről van szó. És az is igaz, hogy megpróbálkozik felújítani a történetmondást, vagy legalábbis annak egy lehetőségére valamilyen módon kísérletet tesz, és e tekintetben vannak hasonló gesztusok a 90-es évek első felében is. A fikció megújíthatósága, és ilyen értelemben mondjuk a történetmondás lehetőségének a keresése valóban fontos szerepet játszik a 90-es években, hogy aztán Krasznahorkait a mostani recepció ilyen értelemben nem tekinti hagyományteremtőnek, az hát ez egy bonyolult kérdés, mert látszik, hogy vannak a könyv újabb megjelenése kapcsán vannak új értelmezések például. Ez mindenképpen arra mutat, hogy az újabb szembenézést azt, vagy hogy itt egyáltalán beszélgetünk a műről, az is arra mutat, hogy az újabb szembenézést azt azért a irodalmi köztudat fontosnak tartja, de nyilván nem látja megújíthatónak azt a világtapasztalást, ami ebben a műben még konkretizálódik.
Záró kérdésként nyilván erre részletes kifejtésére nincs mód, de mégis ott motoszkál bennem annak a megkérdezése, hogy a sátántangót újraolvasva és Krasznahorkai pályának alakulását nézve, nem befolyásolta bennünket az, amikor ezt megfogalmazzuk, hogy a sátántangó utáni krasznahorkai művekben bizonyára ezeknek a dilemmáknak a megismétlődését tapasztaljuk?
Hát én csak röviden szólnék erről, abszolút úgy gondolom, hogy ez így van, tehát az ellenállás melankóliájáról már írtam, és akkor ott határozottan azt éreztem, hogy egy nagyobb formátumban, a formátumot most úgy értem, hogy egyszerűen nagyobb mennyiségben ismétlődik a sátántangó, vagy inkább úgy mondanám, hogy a tekintet nem mozdul el. Tehát ugyanaz a tekintet van az ellenállás melankóliájában, a kegyelmi viszonyok novelláiban is, azok ugye egyébként nagyjából egy időben születtek a sátán tangóval, és aztán folytathatnám tovább a sort az Urgai fogójjal, vagy a Tézeusszal. Tehát a probléma, és talán ez befolyásolt bennünket, hogy a sátán tangó több értéket hordoz magában, több újdonságot hordoz magában, önmagában is ott 85-ben nézve, mint hogyha a 95-ből visszanézünk, ráadásul ezeknek a könyveknek a tapasztalatával, tudásával, ismeretével, amelyek már nem nyújtották azt az újdonságot semmiképpen sem, ami a sátántangóban így úgy ambivalensen, de mégis megvolt.
Igen, azt gondolom, hogy ez biztos, hogy befolyásol, hogy olvastuk a későbbi műveit, mert az van valahogy belénkvés, vagy azt várjuk az írótól, hogy lépjen túl valamin. Most nyilvánvaló, vagy nem tudom mennyire nyilvánvaló, de én is úgy érzem, hogy Krasznahorkai nem igazán lépett túl, bár azt hiszem, hogy az Urgai fogolynál, ha nem is túl, de ellépett, tehát más irányba mozdult el. Nem biztos, hogy ezen túl lehet lépni, szóval éppen arról van szó, hogy ez az út egyáltalán nem biztos, hogy folytatható, ami nem azt jelenti, hogy az értékére nézve a műnek bármit is mondanánk, csak nem biztos, hogy itt valamiféle egyenes út vezet bárhová is. Ez megszületett a sátántangó, és lehet, hogy utána kénytelen volt ismételni magát, mert nem tudott túllépni, nem is biztos, hogy lehet.
Én is azt gondolom, hogy az Urgai fogolynál van valami fajta belső fordulat, vagy lehet, hogy ez még túlzás is, de van valami, tehát az írásmód és a világhoz való viszony tekintetében is van valami változás, hát egészen pontosan talán annak a belátása, hogy nem lehetséges egyetlen pontból, vagy egy összesűrített pontból nem lehet a világ ról szóló tapasztalást összefoglalni. Tehát valami ilyesmi történik, amit egyébként a rákövetkező könyv, a Tézeusz általános is némiképp megerősít, tehát talán ez a két könyv egy új vagy egy más korszakot nyit Krasznahorkai pályáján.
Leültem egy padra a váróteremben. Felnéztem egy órára a fejem fölött. És az az óra 9:50-et mutatott. Október 21. Gondoltam. 1990. És akkor eszembe jutott a két gyerek az iskolatáskával. És ez a két gyerek, ahogy ott ültem a gép indulására várva az óra alatt, hirtelen bevilágított az emlékezetemben egy már nagyon régóta nem bolygatott sarkot. És előhalászott onnan egy nagyon régi képet önmagamról, amikor még egész kicsi voltam. És azt gondoltam, milyen mérhetetlenül messze van, és milyen csodálatos lesz, ha eljön a 2000. év. 2000. Ízlelgettem újból a szót, és tisztán láttam akkori önmagamat. De tisztán láttam-e mostanit is, ahogy itt ül egy urgai váróterem padján, a kézi csomagjait az ölében összefogva. Feje fölött egy óra azt mutatja 9:50. És ahogy arra gondol búcsúzón, az a komolyság Mönch Temrel szemében. Az a 6 bádog bögre a portásfülke asztalán. Az az elképzelhetetlen és felfoghatatlan jövő, az a 2000. Felnéztem az órára. Már csak 10 perc. És azt gondoltam, csak 10 év. Thank you.
Az Irodalmi Szerkesztőség Feltételes Megállók című sorozatában Krasznahorkai László Sátántangó című regényéről hallottak beszélgetést, amelynek résztvevői Dérci Péter, Kálmán C. György és Szirák Péter voltak, a műsort Mészáros Sándor vezette. Szerkesztette Bán Magda.
A felvétel 1995-ben készült, és utoljára 1995. november 20-án hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk.
Tonio Kröger, Thomas Manel beszélését Lány Viktor fordítása alapján rádióra alkalmazta és rendezte Török Tamás. Első rész.
Hans Hansen.
Tompán és tejfehéren, szegényes tündökléssel derengett át fehér felhő rétegeken a szűk város fölött a téli nap. A csúcstetős utcák nedvesek és léghúzatosak voltak, és olykor valami puha csapadék esett, amely nem volt se jég, se hú.
Csak hogy jössz már, Hans.
Tessék? Jó, igaz. Jó, hát akkor járjunk még egy kicsit. Szervusztok, megyek egy kicsit Krügerrel.
Hans Hansen és Tonio Krüger ráért iskola után sétálni, mivel mindketten olyan házból valók voltak, ahol csak 4 óra körül volt az ebéd. Apáik, tekintélyes nagykereskedők, közhivatalokat töltöttek be, mint aféle városi hatalmasságok. Hansenéké volt már több emberöltő óta a nagy kiterjedésű fatelep lent a folyónál, ahol nagy sustorgással és pöfögéssel hatalmas gőzfűrészek aprították a fatörzseket. Tonio pedig Krüger konzul fia volt, akinek gabonás zsákjait a széles fekete cégnyomással nap-nap után lehetett látni, amint az utcán fuvarozták. És elejének régi nagyháza a legnagyúribb volt az egész városban. Hans rövid szalagos dán matróz sapkája alul kigöndörödött hajának egy lent szőke fürtje. Feltűnően csinos, jó alakú fiú volt, széles vállal, keskeny csípőkkel, nyílt, éles pillantású acélkék szemekkel. Tonio kerek prémsüvege alul ellenben barnás és déliesen éles metszésű arcából sötét, szeliden árnyékolt, túlságosan súlyos pillájú szempár pillantott elő álmodozón és kissé félénken.
Tudni illik, nem feledkeztem meg róla, Tonio, hanem csak azt gondoltam, ma már úgysem lehet semmi a sétából, olyan esős és szeles az idő. De én ezzel nem törődöm, és roppantul örülök, hogy mégis megvártál. Már azt hittem, egyedül mentél haza, és bosszankodtam is.
Jó, hát akkor menjünk ki a sáncokra. Végig sétálunk a Malomsáncon, meg a Holsteinsáncon, és haza kísérlek, Hans. Hogy aztán egyedül kell haza mennem. Hát aztán, legközelebb te kísérsz haza engem.
A dolog úgy állt, hogy Tonio szerette Hans Hansent, és már sok mindent elszenvedett miatt. Aki jobban szeret, az alul marad és szenvedni kénytelen. Ezt az egyszerű, kemény tanulságot az ő 14 éves lelke már megkapta az élettől. A tanítási órákon a gótikus boltívű osztályteremben többnyire azzal foglalkozott, hogy ilyesféle felismeréseket gyökeréig átérezzen és végig gondoljon. És ez a foglalatosság elégtétellel töltötte el, egészen olyannal, mint amit akkor érzett, ha a hegedűjével, mert tudott hegedülni, fel alá járt a szobájában, és ami lágy hangot csak képes volt kicsalni a hangszerből, mind belezendítette a szökőkút csobogásába, amely lent a kertben a vén vadgesztenyefa ágai közszöktette magasba vízsugarát. A szökőkút, az öreg gesztenyefa, a hegedű és távol van a tenger, a keleti tenger, amelynek nyári álmait szünidőben kedvére megleshette. Ezek voltak azok a dolgok, amiket szeretett. Ezekben valósággal átlényegült. Belső élete csupa ilyen dolgok közt játszódott le, mert az ilyenek nevei hatásosan alkalmazhatók versekben, és csak ugyan minduntalan fel is hangzottak Tonio saját verseiben, amelyeket néha napfaragott. Mint hogy otthon elherdálta az idejét, az iskolában tunya és szórakozott volt, és a tanároknál rosszul elkönyvelve, azért állandóan a legnyavajásabb bizonyítványokat vitte haza, ami miatt az apja gondosan öltözött, tűnődő, kékszemű, magas úriember, aki a gombjukában mindig egy szál mezei virágot hordott, sokat mérgelődött és emésztődött. Tónió anyja azonban, az ő szép, fekete szemű mamája, aki a keresztségben a Konzuéla nevet kapta, és általában oly nagyon elütött a város többi hölgyétől, mivel Kröger papa annak idején valahonnan a földabrosz legalsó szegélyéről hozta fel, az édesanyja édeskeveset törődött vele, milyen a bizonyítványa.
Miért is vagyok én olyan különc, és mindennek ellenszegülő? Miért állok hadilábon a tanárokkal, és idegenül más fiúk között? Nézd csak, nézd a jó tanulókat. Milyen rendesnek, és mindennel, és mindenkivel egyetértőnek érezhetik magukat azok. Az jó lehet, a tisztes középszerűek. De mi van én velem? És mi lesz mindennek a vége?
Ez a mód, ahogyan magát és az élethez való viszonyát szemlélte, fontos szerepet játszott Tóniónak Hans Hansen iránt érzett szeretetében. Szerette őt először is azért, mert szép volt. Azután, mert minden tekintetben saját ellentétét látta benne. Hans Hansen kitűnő tanuló volt, amellett helyrelegény, aki lovagolt, tornázott és úszott, mint egy hős, és közszeretetnek örvendett. Tónió Krögernek, amióta csak ismerte, elég volt őt megpillantani, hogy vágyakozást érezzen, irigy vágyakozást, amely ült a mellén és égette a szívét.
Ha az embernek olyan kék szeme lenne, és olyan szép rendben és boldog közösségben élne mindenkivel a világon, mint te. Hogy te mindig olyan jóra való és általánosan becsült módon tudod elfoglalni magad. Ha elintézted a leckét, akkor lovaglórát veszel, vagy lombfűrésszel dolgozol. És még szünidőben is, a tenger mellett. Igénybe vesz az evezés, a vitorlázás és úszás. Mialatt én naplopó módjára elveszetten heverek a homokban, és elbámészkodom a tenger arckifejezésének titokzatosan örökké változó játékán. De hát éppen azért, hogy tiszták a szemeid. Ha olyan lehetnék, mint te.
Tónió, aki irigyelte Hans Hansen létformáját, állandóan azon volt, hogy őt saját létformájára vonja, ami legfeljebb csak pillanatokra, és akkor is csak látszólag sikerülhetett.
Valami csodálatosat olvastam. Valami nagyszerűt. El kell olvasnod, Hans. Tudnélik, Schiller Don Carlosáról van szó. Ha akarod, kölcsönadom.
Nem, hadd csak, Tónió. Nem való az én nekem. Én már csak tudod, megmaradok a lószak könyveimnél. Mondhatom, remek képek vannak benne. Egyszer, ha eljössz hozzám, megmutatom. Csupa pillanat felvétel. Látni a paripákat ügetésben, vágtában, meg ugratás közben. Mindenféle helyzetben úgy, ahogy a valóságban nem lehet látni, mert túl gyors a mozgás.
Mindenféle helyzetben. Érdekes. Hanem az a Don Carlos, hát az túl tesz minden képzeleten. Vannak benne helyek, meglátod, olyan gyönyörűek, hogy az emberbe belenyilallik. Csak úgy csattan.
Csattan? Hogy?
Ott van például az a rész, ahol a király sír, mert a Márki elárulta. De a Márki csak a herceg kedvéért árulta el. És most a belső szobából kijut a hír, hogy a király sírt. Sírt? A király sírt? Valamennyi udvaron szörnyen megdöbben, és az emberen végigfut a hideg, mert a király rettentően rideg és szigorú valaki. De úgy meg lehet érteni, hogy mégis sírt. És én voltak éppen jobban sajnálom őt, mint a herceget és a Márkit együttvéve. Mindig olyan nagyon egyedül van, és szeretet nélkül. És most azt hitte, hogy talált egy embert. És ez az ember elárulja.
Hans Hansen oldalvást nézte Tónió arcát, és ebben az arcban kellett, hogy legyen valami, ami őt a tárgy számára megnyerte, mert hirtelen megint karon fogta Tóniót, és ezt kérdezte.
És mondd, Krüger, hogyan árulja el?
Igen.
Azért hívlak néha Krügernek, mert a keresztneved olyan bolondos. Már ne haragudj.
Az úgy van, hogy anyámnak egyik bátyja után kereszteltek, akinek Antónió a neve, mert hát anyám onnan túlról való.
Azután a pályaudvar közelében letértek a sánc sétányról, nézték, ahogy nehézkes sietséggel tovadöcög egy vonat. Időtöltésből megszámolták a vagonokat, és integettek annak az embernek, aki fülig bundába burkolódzva az utolsó kocsin ült. Megálltak a Lindenplatzon, Hansen nagykereskedő villája előtt, és Hans töviről hegyire megmutatta, milyen jó szórakozás ráállni a kertkapu alsó keresztrúdjára, és ide-oda himbálódni a sarokvason, hogy csak úgy recseg. De azután elbúcsúzott.
Sajnos be kell mennem. Szervusz, Tónió! Legközelebb én kísérlek haza téged, ne félj.
Szervusz, Hans. Jól esett a séta.
Különben legközelebb elolvasom a Don Carlost. Az a rész ott a király dolgozó szobájában nagyszerű lehet.
Tónió Krüger egészen átszellemülve és szárnyra kapva indult el. Hátulról érte a szél, de nem csupán ez volt az oka, hogy oly könnyen járt. Hans tehát el fogja olvasni a Don Carlost. Milyen jól értik egymást. Ki tudja, talán még ráveszi arra is, hogy verseket írjon úgy, mint ő. Nem, nem, azt nem is akarja. Hans ne legyen olyan, mint Tónió, hanem maradjon meg olyannak, amilyen, olyan derűsnek és erősnek, ahogyan mindenki szereti őt, és Tónió a legjobban. Hanem azért nem fog ártani, ha elolvassa a Don Carlost. Tónió áthaladt az ódon, alacsony kapuboltozaton, végigment a kikötő hosszában, a meredek, léghúzatos, nedves, csúcstetős utcán felszülei házáig. Akkor élt a szíve. Vágy volt benne, és mélabús irítség, icipici megvetés, és tiszta, szeplőtlen boldogság.
Ingeborg Holm.
A szőke Inge, dr. Holm leánya, azé, aki a piacon lakott, a kőcsipkével dúsan magasodó gótikus kút mögött, ez a lány volt az, akibe Tónió Krüger 16 éves korában beleszeretett. Hogyan történt? Száz meg száz alkalommal látta a lányt. Egy este azonban egy bizonyos világításban látta, ahogyan egy barátnőjével beszélgetve egy bizonyos rakoncátlan mozdulattal kacagva oldalt vetette a fejét, s a kezét, nem éppen keskeny, nem éppen finom kislány kezét, egy bizonyos módon a feje búbjához emelte, úgy, hogy könyökéről válláig csúszott a ruha fehér muszlinújja, valami meleg csengés volt a hangjában, és ettől boldog elragadtatás fogta el Tónió szívét. Sokkal erősebb, mint amin őt régebben érzett olykor, ha meglátta Hansent. Akkoriban, amikor még buta kisfiú volt. Fölváltva gyűltek össze más-más szülőházában, hogy tánc és illemtanításban részesüljenek. Külön ecélból minden héten megjött Hamburgból Knack balettmester.
J'ai l'honneur de vous me représenter. Mon nom est Knack.
Tónió jól látta, hogy Inge Holm, a jókedvű Inge, gyakran önfelett mosollyal követi Knack mozdulatait. Ostobának kell lenni ahhoz, hogy az ember úgy tudjon lépdelni, mint ő, De akkor az embert szeretik, szeretetre méltónak tartják. Nagyon meg tudta érteni, hogy Inge, az édes szőke Inge úgy nézett Knack úrra, mint ahogy nézett. De hát ő rá vajon sohasem fog így pillantani egy leány. Tónió nézte, nézte keskeny metszésű kék szemeit, amelyek tele voltak boldogsággal és csúfolódással, és irigy vágy, vad szilajfájdalom ülte meg, és égette szívét, amiért a leány elzárkózik tőle, és örökké idegen marad.
Első pál, en avant!
Francia négyes gyakoroltak, és Tónió Krüger nagy ijedelmére Inge Holm egy és ugyanazon kárréban táncolt vele. Inge ide-oda imbolygott Tónió előtt, előre és hátra, lépve és perdülve. Az illattól, amely a lány hajából, vagy ruhájának lenge fehér kelméjéből áradva néha megcsapta, a fiú szeme mindinkább elhomályosodott. Szeretlek téged, kedves, édes Inge, mondogatta titokban, és ezekbe a szavakba beleöntötte egész fájdalmát, amiatt, hogy a lány oly jókedvűen, szívvel, lélekkel táncolt, és ő rá ügyet sem vetett. Storm gyönyörű költeménye járt az eszében. Szeretnék aludni, de neked kell a tánc. Gyötrődött a megalázó képtelenség miatt, ami abban rejlett, hogy az embernek táncolnia kell, amikor szerelmes.
Compliment! Moulinet des dames! Tour de main! Második pas, en avant!
Tónió Krüger volt soros a hölgyével.
Compliment!
Tónió Krüger meghajtotta magát.
Moulinet des dames!
És Tónió Krüger lehajtott fűvel és összevont szemöldökkel kézen fogta a négy hölgyet, Inge Holmot is, és a Moulinet szabálya szerint táncolt.
Ajajajaj, megállás, Krüger, a hölgyek közé került, en arrière, Krüger kisasszony, vissza, fidónk, mindjárt megértetik, csak kegyednem, tessék visszamenni, hes-hes!
Kivette sárga sejem zsebkendőjét, azzal hesegette vissza helyére Tónió Krügert. Szünet volt. Tónió Krüger kiosont a szobából, kiment a verandára, és ott hátratett kézzel az egyik ablakba állt, nem gondolva rá, hogy az ablak leeresztett zsalugáterén át semmit sem láthat, így hát nevetséges ott állni.
Miért nem jön az a lány? Miért nem veszi észre, hogy én már nem vagyok mellette? Miért nem érzi, mi megy végbe a lelkemben? Miért nem osan utálom titokban, ha csak szánalomból is, hogy a kezét a vállamra tenni, és azt mondaná, jöjj be hozzám, légy vég, szeretlek.
És maga mögé hallgatózott. És várta értelmetlen feszültséggel, hogy jöjjön a lány. De annak nem vitt ő hozzá az útja. Ilyesmi ebben a világban nem szokott valóra válni. Talán Inge is kinevette őt, úgy, mint mindenki más.
Pedig csak azért táncoltam a hölgyekkel együtt a Moulinet des Dames-ot, mert egészen kába voltam Inge közelében. És aztán, mi van ebben? Eljön a nap, amikor híres ember leszek, amikor mindent kinyomtatnak, amit írok. Meglátjuk, hatással leszek-e majd Inge Holmra, a kék szemű, jókedvű Ingére. Soha. És akkor nem, de hiába az egész.
Kirekesztve és reménytelenül állt egy leeresztett zsalugáter előtt, Tónió mégis boldog volt. Írt a szíve. Melegen és szomorúan vert, te éretted, Ingeborg Holm, és a lelke boldog önmegtagadással ölelte át a te szőke, világos és öntelten közönséges kis lényedet.
A szó és a forma gyönyöre.
Már mielőtt elhagyta volna szűk utcás szülővárosát, lassanként feloldódtak a kapcsok és a szálak, amelyek őt a városhoz kötötték. A Krögerek régi nemzetsége hova tovább a letöredezés, a fölbomlás állapotába jutott, és az embereknek minden okuk megvolt rá, hogy Tónió Kröger egész lényét és létezését is ennek az állapotnak jelei közé számítsák. Apai nagyanyja, a nemzetség feje meghalt. Nem sok idő múlva követte őt a sírba apja is. A magas, tűnődő, gondosan öltözködő úr, aki még élt, gombjukában mezei virágot hordott. A nagy Kröger ház méltóságos történelmi múltjával egyetemben eladó volt, és a cég kimúlt. Tónió édesanyja azonban, az ő szép és tüzes anyja, a gyászév leteltével újból férjhez ment, mégpedig egy muzsikushoz, egy olasz nevű virtuózhoz, és elment vele világgá. Tónió Kröger ezt egy kissé léha dolognak érezte, de hát hivatott volt-e rá, hogy tiltakozzék. Verseket írt, és még csak arra sem tudott válaszolni, hogy vajon mit gondol, mi lesz belőle. Elhagyta zegzugos szülővárosát, melynek csúcstetői körül hűs, nedves szél fütyült. Elhagyta a tengert is, amelyet úgy imádott, és nem érzett fájdalmat miatta. Mert hát nagy és okos ember lett belőle, és felsőbséges gúnnyal nézte az otromba és hitvágy életet, amely oly sokáig tartotta őt a maga szűk körében. Egészen átadta magát annak a hatalomnak, amelyet legmagasztosabbnak látott e földön, melynek szolgálatára magát hivatottnak érezte, s amely neki nagyságot és dicsőséget ígért. Átadta magát a szellem, a szó hatalmának, mely mosolyogva trónol az öntudatlan, néma élet fölött. Ekkor a megismerés kínjával és gőgével együtt reátört a magányosság, mert az ártalmatlanok a vidáman tompult agyúak körében nem tűrték meg őt. Azokat megzavarta a homlokán világító bélyeg. De mind jobban és jobban megédesedett benne a szó és a forma gyönyöre, mert amint mondani szokta, és már fel is jegyezte magának, a lélek megismerése egymagában menthetetlenül mélabússá tenne minket, ha a kifejezés öröme fel nem vivítana. Nagyvárosokban élt, és délen, melynek napfényétől művészetének dúsabb érettségét várta. Lehet, hogy az anyai vérség vonzotta őt oda. És a neve... Az a név, melyen egykori tanárai korholva szólongatták, melyet a gesztenyefa tövében, a szökőkút mellett és a tengerparton született első rímei alájegyzett volt. Ez a délből és északból egybetett hangzás, ez az egzotikus illatú polgárnév hamarosan kiválóságot jelentő formulává lett a közszájon. Mert tapasztalatának fájdalmas alaposságával ritkamód szívós és becsvágyó szorgalom párosult, amely a válogatós és ingerlékeny ízlésével való harcban heves kínok közt hozott létre rendkívüli alkotásokat. Nem úgy dolgozott, mint aki azért dolgozik, hogy éljen. Mert aki él, az nem dolgozik. És meg kell halni ahhoz, hogy valaki egészen az alkotók sorába jusson.
Lizaveta Ivanovna.
Rosszkor jövök?
Legyen könyörületes, Tónió Kröger, és lépjen be ceremónia nélkül. Úgy is tudjuk, hogy jó nevelést kapott, és tudja, hogy mi illik, mi nem.
Igen, de maga dolgozik. Hadlám. Ó, szépen haladunk.
Münchenben, a Schellingstrasse egyik hátsó épületében, több emelet magasságban a világos alkonyat aranyderűje akadálytalanul öntötte el a falak széles kopár területeit. Jókedvűen világította meg az ablak alatt álló üvegcsékkel, tubusokkal és ecsetekkel megrakott durva deszkaasztalt, és a kárpitozatlan falakon lógó keret nélküli tanulmányképeket, a szakadozott sejemből való spanyol falat, amely az ajtó közelében egy stílusosan berendezett lakó és pihenő zugot határolt el, megvilágította a festő állványon születő művet, és előtte a festőnőt és a költőt. Lizaveta Ivanovna körülbelül egyidős volt Tónióval, vagyis valamivel túl a 30-on. Festékfoltos, sötétkék kötényruhát viselt, és állát tenyerébe támasztva alacsony zsámolyon ült. Simára fésült barna haja, amely oldalvást már kissé őszes volt, lágy, hullámos választékban takarta halántékát, és keretezte szlávos idomú, barnás, végtelenül rokon szembes arcát, melynek pisze orr, élesen kidomborodó arccsont és apró fekete fényes szempár adott jellegzetességet. Feszülten, bizalmatlanul és ingerlékeny, ferdén összehunyorított szemmel vizsgálta a munkáját. Tónió mellette állt, jobb kezét csípőjére tette, bajával pedig gyorsan pödörgette barna bajuszát. Miközben sötéten és erőlködve mozgatta rézsútos szemöldökeit, rendes szokása szerint maga elé fütyült. Rendkívül gondosan és választékosan volt öltözve, ruhájának színe nyugodt szürke, kabátja úri volt.
Iszunk egy csésze teát, maga pedig ki fogja beszélni magát, mert látom jól, hogy ma sok minden van a begyében. Addig pedig legyen szíves, vonuljon el valahova, például ott arra a ládára, ha ugyan nem félti a patríciusi ruházatát.
Ugyan, Lizaveta Ivanovna, hagyjon békét a ruházatommal. Jobban szeretné, ha rongyos bársony zekében vagy piros sejjen mellényben szaladgálnék. Elég kalandorság már az is, ha az ember művész. Külsőleg öltözkedjünk rendesen a mindenét, és viselkedjünk rendes ember módjára. Látja, megesik gyakran, hogy leveleket kapok idegen kézírással, dicsérő és köszönő írásokat olvasóim köréből, meghatott emberek bámulatának közvetlen kifejezéseit. Olvasom ezeket a sorokat, és megilletődés fog el a meleg, gyámoltalan érzés láttára, amely a művészetem nyomán támad. Valami szánalom fog el a rajongó naivság iránt, amely a levelekből szól hozzám, és elpirulok a gondolatra, mennyire kiózanodna ez a derűs ember, ha valaha bepillantana a kulisszák mögé, ha ártatlan lelke valaha megértené, hogy egy jóra való, egészséges és tisztességes ember egyáltalán nem ír, nem színészkedik és nem komponál. Maga csak ne szóljon közbe, Lizaveta. Mondhatom magának, sokszor halálosan fáraszt, hogy embernek kell mutatnom magam, holott semmi közöm ahhoz, ami emberi. Egyáltalán férfi-e egy művész? Meg kell kérdezni ez irányban a nőt. Nekem úgy tűnik, mi művészek mindnyájan osztozunk egy kissé a ma preparált pápai énekesek sorsában. Elbűvölően énekelünk, csak éppen...
Szégyelhetné magát egy kicsit, Tónió Kröger. Na, jöjjön teázni. A víz mindjárt felfor. Tessék, cigaretta. Nyújtson rá. A szoprán énekléstél hagyta abba, folytassa ugyanott. Szégyelje magát. Ha nem tudná, milyen büszke szenvedéllyel oldódik fel hivatásában.
Csak azt nem mondja, hogy hivatás, Lizaveta Ivanovna. Az irodalom általában nem hivatás, hanem átok, ha tudni akarja. Jó, csak nevessen. Pedig én csak félig meddig tréfálok. Nincs a világon gyötrőbb probléma, mint a művész léte emberi kihatásában. Vegye csak a legtipikusabb, és épp ezért leghatalmasabb művész legcsodálatosabb alkotását. Vegyen egy olyan beteges és mélyen szép értelmű művet, amilyen a Tristán és Izolda. És figyelje meg a hatást, amelyet az a mű egy fiatal, egészséges, erősen normális érzésű emberre tesz. Neki bátorodást, megizmosodást, jóra való, meleg lelkesedést észleni rajta. Esetleg felbuzdulást arra, hogy maga is művészit alkosson. A született műkedvelő. Mi művészek. Alapjában másfélék vagyunk, mint amilyennek ő az ő meleg szívével és becsületes rajongásával álmodni merné. Láttam nem egy művészt, akit nők és ifjú emberek ünneplő lelkesedése rajongott körül. Holott én tudtam róluk. A művész élet eredetét, velejáró jelenségeit és feltételeit illetően minduntalan a legfurcsább tapasztalatokat szerzi az ember.
Másoknál Tony Okröger, bocsásson meg, vagy nem csak másoknál. Kérem a csészéjét. Nem erős a tea.
Nézzen rám. Ugye nem teszek valami túlzottan vidám benyomást. Egy kicsit vén vagyok, éles arcvonása és fáradt. Nem de? Azzám. Lizaveta, az irodalom fáraszt. Emberi társaságokban, higgy el, velünk, akik csupa szkepszisből tartózkodunk a véleménymondástól, megeshetik, hogy ostobának tartanak. Holott csak gőgösek és bátortalanok vagyunk. Elhiszi nekem, milyen büszkévé és boldoggá tenne, ha emberek közt barátot bírhatnék. De mindez ideig még csak démonok, koboldok, mélyenszkedő szörnyetegek és megismeréstől néma kísértetek, vagyis irodalmárok közt akadtak barátaim. Nem találom, amit keresek, Lizaveta. Esetlen testű és finom lelkű embereket találok. Olyanokat, akik mindig bedőlnek, hogy úgy mondjam, hiszen maga ért engem. És akik számára költészet nem egyéb, mint enyhe bosszúállás az életen. Mindig csak szenvedőket és vágyakozókat és szegényeket találok, és soha senkit a másfélékből. A kék szeműekből, Lizaveta. Azokból, akiknek a szellemre semmi szükségük sincs. De nem találja Lizaveta, hogy ma a hamleti ékeszólás hangulatában vagyok?
Befejezte Tony Okröger?
Nem. De nem beszélek többet.
Elég is volt. Akarja a válaszomat?
Van válasza?
Azt hiszem, igen. Jól odafigyeltem, Tony, jó elejétől végig. És azt a választ akarom adni, ami mindarra ráillik, amit ma délután mondott, és ami teljes megoldása annak a problémának, amely magát oly nagyon nyugtalanítja. Nos hát, a megoldás az, hogy maga, úgy, ahogy ott ül, egész egyszerűen nem más, mint egy tipikus polgár.
Tessék?
Ugye? A szó súlyosan érinti. Nem is lehet másképp. Épp azért kissé enyhítem az ítéletet, mert megtehetem. Maga Tony Okröger a polgár, aki tévútra jutott.
Köszönöm, Lizaveta. Most bizvást hazamehetek. El vagyok intézve.
felé.
Ősz felé Tonio Krüger így szólt Lizaveta Ivanovnához.
Elutazom, Lizaveta. Ki kell szellőzködnöm, szedem a sátorfámat. Megyek világgá.
Na mi az, bátyuska? Megint Itáliába méltóztatik?
Ugyan hagyjon békén Itáliával, Lizaveta. Itália annyira nem érdekel, hogy szinte megvetem. Rég volt az, amikor azt képzeltem, hogy oda tartozom. Művészet, ugyebár. Bársonykék égbolt, tüzes bor és édes bujaság. Nem kérek belőle. Tudom nélkülözni. Az egész Bellezza idegesít. És azt a sok rettenetesen élénk embert ott lenn, őket se szenvedhetem. Azt a sötét állati pillantásukat. Ezeknek a római leszármazottaknak a szemében nincs lelkiismeret. Nem. Hanem elmegyek egy kicsit Dániába.
Dániába?
Oda. Azt hiszem, jót fog tenni. Véletlenség, hogy arra föl még sohasem utaztam. Pedig egész ifjú koromban milyen közel voltam a határhoz. Mégis régtől fogva ismerem és szeretem azt az országot. Apámtól kellett, hogy örököljem ezt az északi hajlandóságot, mert anyám voltaképpen mégis Bellezza párti volt, már amennyiben nem volt neki minden mindegy. De vegye csak a könyveiket, Lizaveta. Azokat a mély, tiszta és humorisztikus könyveket, amelyeket azok ott fenn írnak. Számomra nincs külön irodalom, úgy szeretem. Vegye a skandináv étkezést. Azokat a hasonlíthatatlan ételeket, amelyek csak erős, sós levegő mellett bírhatók ki. Ismerem őket kisé hazulról, mert nálunk otthon már szinte egészen úgy szokás étkezni. Vegye a neveket is. A keresztneveket, amikkel az emberek ott fenn ékeskednek, és amelyek közül nálunk nem egy otthon is használatos. Hogy hangzik például? Ingeborg, a makulátlan költészet hárfa zengése. Aztán meg a tenger, az északi tenger, ott fenn. Egy szóval, oda utazom, Lizaveta. Viszont akarom látni az északi tengert. Újból hallani akarom azokat a keresztneveket. Azokat a könyveket olvasni ott a helyszínén. És meg akarok állni Kronborg várának teraszán, ahol Hamletet meglátogatta a szellem. Halálveszedelembe sodorva azt a szegény, nemes lelkű fiatalembert.
Hogyan utazik Tonio, ha szabad kérdeznem? Milyen útvonalat választ?
A szokásosat. Igen. Érinteni fogom a kiinduló pontomat, Lizaveta. Most, 13 év múltán. Ami meglehetősen balul üthet ki.
Erre voltam csak kíváncsi, Tonio Krüger. Hát, utazzon Isten hírével. Aztán írjon nekem, hallja, nem ulassza el. Számítok rá, hogy majd szép levélben számol be élményekben gazdag útjáról Dániába.
És Tonio Krüger elutazott északra. Meg sem pihent, amíg föl nem magasodtak előtte a szürke levegőben a szűk város tornyai, melyek közül valaha elindult.
Elhangzott Tonio Krüger. Thomas Mann elbeszélését Lányi Viktor fordítása alapján rádióra alkalmazta és rendezte Török Tamás. A szereposztása következő volt. Az író Mensáros László, Tonio Krüger, Csernák János. Közreműködött Dunai Tamás, Hanák Dávid, Murányi Márton, Tamási Eszter, Varga Kata. A zenét Horkai Rózsa állította össze. A felvételt Bán Péter és Váli Marian készítette. A rendező munkatársa Orbán Jenő, szerkesztő Kövesdi Zsuzsa. Az első részt hallották.
A hangjáték 1988-ban készült, és utoljára 2000. június 6-án hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Egész nap tiltólistára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth Rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig hallhatóak. Hallgassák akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.